Mi hívta ezt életre? Miért gondolták azt, hogy erre szükség van?
Alapjában azt hívta életre, hogy a pszichiátriai klinika nagyon nehéz helyzetbe került a COVID-járványnal kapcsolatos intézkedések miatt. Ugye elvesztette az épületét, ahol eredetileg működött, aztán a másodikat is, ami Makón működött, azt is bezárták, és hát nagyon beszűkült a klinika lehetősége, hogy hogyan tudja gyógyítani a betegeket. Ugye ez 2 évvel ezelőtti történet. A makói telephelyen működött egy pszichoterápiás osztály viszonylag önállóan, és amikor azt bezárták, akkor ugye ez már a sokadik lépés volt, úgy gondoltuk, hogy valamilyen módon a tevékenységet mentsük át, és akkor jött az ötlet, hogy online struktúrában folytatni ezt az osztályos pszichoterápiás tevékenységet. Ezzel együttműködtek a betegek is, nagyon jól fogadták, sokan átjöttek az online keretbe, és hát a tím is sok erőfeszítést tett abba, hogy kialakítson egy hasonló struktúrát, mint ami a valós osztályon működött.
Hogyan kell ezt nekünk a gyakorlatban elképzelni, ezt az online pszichoterápiás osztályt?
Azt a mintát követi, amit egyébként a valós jelenléti pszichoterápiás osztályok is alkalmaznak, tehát osztályos nagycsoport, illetve különböző osztályos kiscsoportok és módszerspecifikus szocioterápiás csoportokból áll össze a heti struktúra. Nagyon intenzív a tímmunka, amelyik ugye a betegek kezelésének egy ilyen integrációs lehetősége, hiszen ezeknek az osztályoknak az az alapja, hogy nem az egyéni munkán van csupán a hangsúly, hanem a tím egésze kezeli a pácienseket. A pszichoterápia az egész rendszernek a sajátossága, és ebből tevődik össze aztán az a változás, ami segít a páciensek problémáinak a megoldásában. Ez egy nagyon összetett struktúra.
Ha jól tudom, akkor körülbelül 30 fő a betegeknek a száma, csoportokba bontják őket, tehát így vehetik igénybe ezt a fajta gyógyulási módot. És nagyon érdekes, hogy egymással párhuzamosan 3 osztályos kiscsoport működik, és akiket felvesznek, azok véletlenszerűen kerülnek az adott kiscsoportba. Ezt miért alakították ki így? Tehát, hogy nem a problémáik és a panaszaik szerint.
Az osztályos felvétel történik a panaszok szerint, tehát van egy szűrési, döntési folyamat, hogy valakinek a problémája pszichoterápiával kezelhető-e, illetve speciálisan ilyen komplex rendszerben, osztályos pszichoterápiában kezelhető-e, és ha ez az illeszkedés megvan, akkor van egy döntés, hogy fölveszük erre a programra. Aztán az, hogy most melyik osztályos kiscsoportba kerül valaki, annak kevesebb a jelentősége, mert ezek nagyjából hasonlóan működnek. Ahol egyéni indikáció, tehát egyéni választás fölmerül, azok a módszerspecifikus csoportok, tehát ahol sajátos módszerekkel, egy-egy megközelítéssel dolgozik a terapeutával a csoport, azokban több ilyen egyéni döntés van, de az alapja az, hogy az egész rendszer a páciens problémájához illeszkedjen. Ugye ez a beválogatásnak az alapja.
Hogyan lehet a terápián részt venni? Tehát hogyan szűrik ki azokat, akik részt vehetnek?
Van egy központi elérhetőség, egy e-mail cím, ahova jelentkeznek az érdeklődők. Utána van egy előzetes interjú, ahol ugye ez a kölcsönös illeszkedés fölmérhető. Azt követően a tím dönt arról, ez alapján, az interjú alapján, hogy vállalható-e, illetve hogy tényleg meg tudunk egyezni a pácienssel, és azt követően lép be az osztályos munkába. Van, akinél ugye ez behatárolt időtartamra szólhat ez a felvételi megegyezés, mert olyan jellegű a probléma. A betegek többségénél nyitott végű, tehát előre nem határozzuk meg, hogy mennyi ideig tartson a kezelés, ez egy előnye ennek a formának egyébként, hanem ahogyan alakul a terápiás folyamat, időközönként van egy értékelés, egy ilyen hol tart most az illető ilyen kérdések, és aztán megpróbáljuk értékelni azt a célkitűzést, mennyire közelítette már meg, mire van szükség esetleg változtatásra.
Milyen problémákkal küzdenek azok, akik jelentkeznek terápiára?
Ugye ennek az online programnak a kötődés a pszichiátri klinikához a 3-as osztály, az úgynevezett affektív profillal rendelkező osztályon keresztül van. Ez részben meghatározza, hogy milyen jellegű pácienseket fogadunk. Általában hangulatzavarral, szorongásos zavarral küzdenek azok, akik jelentkeznek, illetve olyan életvezetési, kapcsolati problémákkal, amik alapjában pszichoterápiával kezelhetők, és a csoport alapú megközelítés jót tesz, illetve enyhébb személyiségzavarok is beletartozhatnak ebbe a spektrumba. Viszonylag nagy számú az egyetemi hallgatók köre, akik ugye különböző teljesítményszorongással, illetve pályaválasztással kapcsolatos kérdőjelekkel küzdködnek, és ő nekik is tudunk segítséget nyújtani.
Tehát ha a korosztályi megosztást nézzük, akkor inkább a fiatalabb korosztály az, aki részt vesz a terápián? Vagy szüksége van mondjuk kezelésre?
Ez teljesen vegyes, tehát 60 pluszos páciensünk is viszonylag sok volt, meg fiatal generációs is. Igazából maga a pszichoterápiás módszer szempontjából nem különösebben érvényes szempont.
Mennyire hatékonyak egyébként az online térben zajló kezelések? Az elmúlt 2 évben az indulás óta hány beteget fogadtak, és mondjuk ezek közül hányan távoztak úgy, hogy teljesen eredményes volt a terápia?
Hát 80 fölötti a páciensek száma, ugye ez különböző hosszúságú terápiákat jelent. A hatékonyság a pszichoterápia esetén azért nagyon relatív dolog, hiszen van egy célkitűzés, aminek az elérése változást hoz, de ez nem egyenlő azzal, hogy valakinek a betegsége meggyógyult például, vagy a tünetei megszűntek. Hát van olyan, hogy valaki jelentősen tudatosabban éri az életét, csomó változtatást hozott, de valamennyire még a tünetei jelen vannak, attól még ott az egy nagyon komoly változás is a gyógyulási folyamatnak a része. De az biztos, hogy jelentős, tehát ilyen 80% fölötti, akiknél azt lehet mondani, hogy hatásos volt a terápia, akiknél nem, ott leginkább arról volt szó, hogy ez az illeszkedés nem annyira jött össze, amiről az elején beszéltem.
És akkor ezekkel a páciensekkel mit tudnak tenni? Tehát tovább irányítják, vagy mi az ő további sorsuk?
A legtöbb esetben igen, tehát vagy ambuláns terápiába kerültek, vagy hangsúlyosabb lett esetleg a gyógyszeres kezelési mód, vagy volt, aki arra jutott, hogy akkor ő inkább így önálló a saját kútfőből próbálja megoldani a problémáit.
Ha jól tudom, akkor magára a kezelési rendszerre egy kutatási program is épül.
Igen, ez több megközelítés is tartalmaz. Az egyik magát az egyéni változást próbálja meg megítélni és összehasonlítani az ambuláns ellátásokkal, tehát hogy az a változási folyamat, ami a pszichoterápiában ugye egy alapvető, annak a különböző paramétereit vizsgálja, megpróbálja megítélni, hogy mi múlik a hatékonyság, illetve milyen probléma esetén lehet hatékonynak nevezni a módszert. Ez az egyik oldal, ez a hatékonyság. A másik maga a működési módnak a megfigyelése, hogy milyen módszerek illeszthetők be ebbe az online keretbe, illetve hogy a csoportoknak a kölcsönhatásai, a csoportdinamika hogy alakul, ezzel is foglalkozunk így elég tudatosan.
Beszéljünk egy kicsit a pszichoterápiáról, mert ugye nem mindenki van azzal tisztában, hogy milyen eljárás maga, milyen gyógyító eljárás maga a pszichoterápia, és hogy mire alkalmas, milyen betegségek kezelésére, vagy tünetek kezelésére.
A pszichoterápiának nagyon sokféle definíciója létezik, de azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy sajátos pszichológiai eszközökkel egy viszonylag zárt lélektani térben zajló és a terápiás kapcsolaton alapuló módszer, ahol nagy szerepe van a páciens-kliens saját motivációjának, a saját önmegértésére való hajlamának és képességének, illetve a terápiás kapcsolatnak a különböző rétegeinek, ezeknek a tudatosítása, a reflexiója nagyon nagy szerephez jut. Különböző formák léteznek, ugye egyéni pszichoterápia, van családterápia, illetve van csoportos forma, ugye mi ezt preferáljuk, a csoport alapú pszichoterápiát, illetve vannak különböző módszerek, van amelyik inkább beszélgetős, ilyen verbális terápiák, van olyan, amelyik úgynevezett tudatmódosult állapotban zajló folyamatot hasznosít arra, hogy a terápiás változást megközelítse. Van az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami egy ilyen nagyon széles körben alkalmazható módszer. Van még számos módszer, most nem akarok senkit így kihagyni, de nagyon sokféle, és ezek mind hatékony módszerek, ami ugye abban mutatkozik meg, hogy beszélünk úgynevezett módszerspecifikus, illetve módszerektől független, nem specifikus hatótényezőről is, amelyek ugye a középpontjában vagy a lényeges mélyén vannak ennek a pszichoterápiás folyamatnak, és ugye a legfontosabb része ennek a nem specifikus hatásnak ez a terápiás kapcsolat, tehát a terapeutával vagy terapeutákkal kialakuló terápiás kapcsolatnak a minél megbízhatóbb, minél teherbíró kialakítása.
Csoportban egyébként könnyebben megnyílnak az emberek? Tehát, hogyha látja, hogy más is küzd problémákkal és tud beszélni róla, akkor könnyebben beszél? Mert ugye, ha jól tudom, akkor azért, aki pszichoterápiára jelentkezik, az azért már általában eldöntötte magában azt, hogy változtatni akar.
Ez nem ilyen egyértelmű. Tehát az, hogyha valaki pszichoterápiába jelentkezik, ott a segítség, kérés, motivációja van meg egyértelműen. De például annak a megértése, hogy itt a saját változásra szükség van, és azon az illetőnek dolgoznia kell, ez nem mindig ilyen egyértelmű. Ugye a mai kor arra viszi az embereket, hogy ilyen készen kapott megoldásokat keressenek, és van, aki úgy gondolja, hogy a pszichoterápia is ilyen, de ez nem így van. A pszichoterápiában személyre szabottan dolgozódik a saját megoldási mód, és pont ez a lényege, hogy abban nagyon aktív szerepnek kell lenni a jelentkező páciensnek. A csoportterápiának valóban nagy előnye ez az úgynevezett univerzalitás, tehát ahol meg lehet élni azt, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, hanem mások is küzdködnek hasonló gondokkal, különböző utakat járunk be, illetve máshol tartanak, esetleg már előrébb tartanak, és ez egy tanulság is lehet a számunkra. Ami még nagy előnye a csoportnak, ugye ez a biztonságnak a megélése, hogy ott ez az összetartás, az egymás iránti figyelem hoz egy olyan egymásra hangoltságot, amire lehet támaszkodni érzelmileg, és nem csak a problémámnak a kezelésében, hanem abban az értelemben is, hogy akkor az életemben azért támasztékot is tud jelenteni, hogy egy csoporthoz tartozom.
Ha magát egyébként a pszichoterápiát nézzük, akkor mennyi a visszaesés, tehát a visszaesősnek a száma? Mert ugye, ha egy ember részt vegy egy pszichoterápiás kezelésen, akkor azért annak a hatása az mérhető. Tudatosabbá válik az ember, teherbíróbbá, szabadabbá, tehát az egész környezetével való kapcsolata megváltozik. De ugye ön is mondta, hogy vannak a visszaesők, ez előfordulhat, nekik ugye további terápiára van szükségük, vagy igénybe veszik, vagy nem. Szóval itt mi a helyzet?
Ugye ez egy összetett kérdés. Az egyik része az, hogy a változás, amit mondjuk egy személynél a pszichoterápia által lehet érzékelni, az jó esetben meg tud maradni, ha a környezet is tud ebben a változásban részt venni. Ugye ezért is van gyakran az, hogy a hozzátartozó is valamilyen módon bevonódik, be lesz hívva a terápiás folyamatba, hogy ő is fölvegye a fonalat, és hogy a terápia során létrejövő változást kedvezően tudja befogadni és kapcsolódni hozzá. A másik része, hogy általában az a tapasztalat, hogy a pszichoterápiás folyamat az nem ott zárul le, amikor vége van a terápiának, hanem ezt a munkamódot, ezt az önreflektív lelki hátteret valamennyire így megérteni próbáló hozzáállást, ezt a páciensek megtanulják. Tehát rátanulnak arra, hogy ezt akkor is tudják folytatni, ha már nem járnak terápiába, hanem saját maguk tudják folytatni, és ugye ez segít abban, hogy ha esetleg visszaesés jönne, akkor abban a saját kapacitásukban változást, vagy valamilyen segítséget tudjanak adni önmaguknak. Nyilván, hogyha ez túlmegy egy bizonyos szinten, akkor újra segítséget kérhetnek, és ez egy etikai elv is, hogy a terapeuta a későbbiekben elérhető legyen a páciens számára, hogyha már lezárták a terápiát akkor is. De nagyon sokszor ez a saját eszközöknek a megerősítése is elegendő.
De akkor, ahogy ön mondja, és ha jól értelmezem, akkor itt nagyon-nagyon fontos a környezet, tehát a család, a rokonok, a barátoknak a figyelme is, tehát hogy egyáltalán mondjuk ők érzékelik azt, hogy baj van és segíteni kell.
Igen, de sokszor az is segítség, hogyha rájönnek arra, hogy nem feltétlenül a pácienssel van a baj, hanem például a családi rendszernek a változtatására van szükség.
És ilyenkor mondjuk a családtagok elég nyitottak arra, hogy mondjuk őket is behívják és bevonják a terápiába? Vagy változó?
Ebben Sokféle tapasztalat van. Ugye például az addiktológiai kezeléseknél ez egy alap eljárás, hogy a hozzátartozó be van gomba terápiás folyamatba, és aktív részese, pont azért, mert hogy gyakran a családi rendszernek a diszfunkcióját jelzi az addiktológiai probléma. Egyébként a pszichiátriai klinikán is ez egy hagyomány és egy normáknak a része. Van, ahol nehezebb, és például párterápiára van szükség, vagy valami olyan a pszichoedukációs módszernek egy kiterjesztésére, ahol aktívabban felvilágosítási jelleggel tudnak részt venni a családtagok, pont azért, hogy az a változás az valahogy a családra konstruktívan hasson és kedvező változását tudjon válni a családi rendszer szintjén is.
Bocsánat, ez csak annyit fűznék, hogyha valaki nem tudná, hogy az addiktológus ott az alkoholfüggőknél vannak, akiket az addiktológusok kezelnek, jól tudom, ugye?
Igen, hát részben az alkohol, ugye Magyarországon ez a vezető probléma, de más szerhasználat is, tehát a droghasználat is.
Ha Magyarország lakosságát nézzük, akkor mi a helyzet? Ugye több évvel ezelőtt, már 2019-ben, de azóta lehet, hogy jóval inkább felerősödtek a számok, de ugye már akkor azt mondták, hogy a lakosságnak a 30-35%-a életében legalább egyszer már szenvedett valamilyen pszichiátriai zavarban. Ott van a depresszió, 15-16%-uk élete során biztos, hogy átesett már, de ott az alkoholfüggőség, ami Magyarországon vezető. 2019-es adatot tudok mondani, alsó becslés 500 000 emberről szólt. Ez lehet, hogy azóta már jóval több.
Nagyon valószínű, hogy több azáltal, hogy ugye most az utóbbi években több ilyen kollektív traumát átélt a magyar lakosság is, tehát a pandémiának a konkrét hatása is, ugye a veszteségek, a nagyon sok meghalt embertársunk, azután a másodlagos hatások, tehát például az egészségügynek a nagyon durva változtatási kényszere, vagy hát ilyen átalakítása is ide tartozik, illetve hát az ukrajnai háborúnak a hatásai, ami felerősíti a szorongásokat, és hát Magyarországon ugye a társadalmi változásoknak a trendje sem kedvező, így a mentális egészség szempontjából azt lehet mondani, hogy sokszorosára növekedett a distressz ebből a szempontból is.
Ugye azt eddig is tudtuk, hogy egyre több fiatal küzd mentális betegséggel, de az viszont egy elég kemény adat, hogy Magyarországon majdnem 300 000, sőt lehet, hogy már több gyereknek lenne szüksége pszichiáter segítségére, és ezt ehhez képest csak töredékük kapja meg.
Az tény, hogy a gyerekpszichiátria, és különösen a gyerekpszichoterápia hátrányos helyzetben van, kevés a szakember, és nehezen találja helyét, hogy a kevés szakember mit is vállaljon föl a nagyon sokféle teher közül. Azért az fontos hozzátenni, hogy itt a gyerekek mentális egészsége szempontjából a gyerekpszichiáter egy szakember csupán, ott nagyon sok tényező hatással van. Például az rendkívül hátrányos, ami az iskolák körül történik, és hogy a pedagógusoknak a helyzete destabilizálódik, tehát az egyik védőfaktor pont az iskola lehetne, és hogyha az ilyen hátrányosan változik, az a közeg az nehezíti. A másik tényező ugye a szülők felelősségvállalása, ami szintén átalakulóban van, abban az értelemben, hogy sok más stressz tényezővel kell, hogy szembesüljenek a szülők, és kevesebb tudatos, támogató kapacitásuk marad a gyerekek felé. Úgyhogy ilyen szempontból nagy igény is lenne a segítségre, de ez nem csak szakmai segítségnek kellene legyen, hanem a természetes támogató közegnek a segítsége is.
Mernek egyébként az emberek szakemberhez fordulni, vagy egyáltalán fölvállalni azt, hogy nekem problémám van, és igenis ezt már nem tudom magam megoldani, tehát szakemberre van szükségem. Én a gyerekeknél látom azt, és egyébként mondjuk akár óvodáskorban, amikor iskolaéretté válik egy gyerek, és mondjuk el kell dönteni, hogy küldöm-e iskolába, vagy marad óvodába, és egyre inkább lehet azt látni, hogy egyre több a tanulási nehézséggel, vagy magatartással küzdő gyerek száma, és ezt valahogy Magyarországon ma még mindig szégyellik a szülők. Tehát egyrészt beméretni a gyereket, hát attól nagyon óckodnak, mert ezt valamiféle stigmaként élik meg. Holott külföldön az, hogy mondjuk pszichológushoz vagy pszichiáterhez jár az ember, ezt egy természetes folyamatként élik meg.
Igen, azt gondolom, hogy a szülők oldalán van egy ilyen önérzeti kérdés is, illetve ha nem is szégyen, de valamilyen negatív megítélés alá kerülhet, hogy segítséget kell kérni. Összességében azért a pszichoterápia iránti érdeklődés azt gondolom, hogy az inkább javult. Ugye a média elég sok olyan ismeretterjesztő tartalmat közöl, amiből adott esetben lehet tanulni, és ezt az attitűdöt elsajátítani. Sajnos a polarizáltság is egy probléma, hogy egy másik oldalon viszont nagyon sokan távolodnak ettől az önmegértést, a saját felelősségvállalást erősítő vagy elváró tendenciától, ugye ez szükséges a pszichoterápiás munkához mindenképpen. Az is egy része ennek a problémának, hogy nehéz tudni, hogy mi a valóság, tehát mi az, amilyen normákhoz igazodnia kell az embernek, hiszen annyira sok ellentétes, ellentmondást tartalmazó információ jut el a szülőkhöz, hogy ez is nehéz differenciálni, megtanulni, hogy tekinthetek a igazodási pontnak. Úgyhogy ebben vagyunk, hogy bonyolult a felnőttek élete és a gyerekek élete is, igen.
Ha a szegedi pszichiátriai klinikát nézzük, akkor önöknél mi a helyzet? 2019-ben, azt hiszem, hogy 2020-ban egy nagyon erős kritikát fogalmaztak meg szakemberek, hogy például abszolút nem ritkaság, hogy egy-egy vidéki kórház pszichiátriáján a nyugdíjhoz közeli vagy már nyugdíjas korú pszichiáter mellett mindössze egy-két rezidensből áll az osztály orvosgárdája. Tehát, hogy vidéken jóval rosszabb a helyzet, mint mondjuk a nagyvárosokban. Ön is említette az interjú elején, hogy mi az, ami létrehívta önöket. Ez egyrészt a COVID, másrészt az, hogy Makun is megszűnt az osztály.
A pszichiátriai klinika Szegeden hosszú ideje nehéz helyzetben van. Volt szakember kiáramlás, egy ilyen középgeneráció évekkel korábban távozott a klinikáról, illetve Szegedről. Az utóbbi pár évben is volt egy jelentős csökkenés. Ennek az egyik oka, azt gondolom, hogy az egészségügynek hát belső problémái, ami részben finanszírozási, részben a struktúrának egy aránytalansága. Másrészt nyilván ilyen helyi sajátosság is benne van, de az tény, hogy nagyon nehéz helyzetben van a klinika. Talán az jelent egy előre mozdulást, hogy például a pszichoterápia terén lehetőség lett a pszichoterapeuta képzés elindítására 2020-ban, ami hiánypótló tulajdonképpen itt a régióban, hogy ennek a megközelítésnek talán nagyobb tere lesz ezáltal, hogy több szakember képződik, és többféle területen elhelyezkedve folytatva a munkájukat ebben a szemléletben tudják erősíteni. Ami erős vonala a pszichiátriai klinikának, ugye ez a kutatási és a orvoshallgatók oktatásában betöltött szerepe, amit ugye hát a nehéz körülmények ellenére megtart a klinika, azt gondolom. A betegellátásnak a körülményei azok, amik nagyon nehezek azáltal, hogy korábban viszonylag stabil hely megszűnt, és az új véglegesnek tekinthető hely az még nem látszik.
Igen, ugye én is azt olvastam, hogy óriási lenne az igény a pszichoterápiára, de ugye ez az állami ellátásban egyrészt nem jön ki abból a finanszírozási összegből, amit erre szánnak, tehát magyarán az intézményeknek egyszerűen nem éri meg, de nincs is elég képzett pszichoterapeuta, amire ön utalt, hogy ez már haladás, hogy 2020-ban már képzés van arra, hogy pszichoterapeutákat képezzenek.
Tehát Szegeden. Igen. A képzés az évtizedes tradícióval van az országban. Az tény, hogy a finanszírozás az egy alap problémája, hát nem sok más egészségügyi ágazatnak, de a pszichoterápiának különösen, mert hogy alulfinanszírozott nincsen értékén kezelve, ugye ez egy szintén évtizedes tradíció sajnos. Ugye ilyen politikai szándékok korábban is voltak, hogy ez valamennyire változzon, de igazából alapvető változás nem jött létre. Ezáltal van egy ilyen aránytalanság, hogy a pszichoterápiának egy része, egy jelentős része magánellátásba került. Ilyen szempontból a szegedi klinika, illetve a pszichoterápiás képzés összhatása valójában kedvező, mert hogy ugye ez a pszichoterápiás osztályos ellátás is ugye TB finanszírozott, illetve elindult egy pszichoterápiás ambulancia is másfél évvel ezelőtt, amelyik szintén TB finanszírozott. Igaz, hogy korlátozott kapacitással, de jelentős, tehát ott is nagyon sok beteget ellátnak a kollégák.
Az utánpótlás, ugye erről beszéltünk, hogy azért van, de szakemberek azt mondják, hogy a pszichiátriában a humán erőforrás szükséglet alatt nem csak a pszichiátereket vagy a pszichoterapeutákat és a pszichológusokat kell érteni, hanem ott vannak a gyógytornászok, a szociális munkások, gyógypedagógusok, és hát ott vannak a szakápolók, akik között már alig van férfi, holott azért Ugye vannak olyan betegek, akik mondjuk nem 50 kilósak, hanem jóval többek, és mondjuk esetleg dühöngő páciensek, akikhez azért a férfi erő az nem árt.
Ez egy másik ága ennek a pszichiátriai szakmának, ami szintén nagyon fontos, tehát hogy a veszélyeztető állapotú betegeknek az ellátása minél biztonságosabban történjen. Nagyon nehéz kialakítani egy olyan rendszert, ahol stabilan és megbízhatóan történhet az ilyen betegek ellátása. Ezt részben segíti a jogi környezet, tehát hogy viszonylag egyértelmű szabályozások állnak fönn. Ugyanakkor ezt is nehezíti az, hogy nem csak szakápoló, hanem az orvosi kör is kevesebb létszáma, mint ami ideális volna. Ami még hozzátartozhat talán, ami támpontot vagy segítséget jelenthet az ilyen rendszereknél, és az a klinikán is érvényes, az a team munka, tehát hogy egy viszonylag összetartó, stabil gárda kialakítása lehet például egy hosszú távú támasz ebben a tekintetben.
Német Attila, ha jól tudom, Német Attila volt az Országos Pszichiátria és Addiktológia Intézet főigazgató főorvosa, aki annó azt mondta, hogy a házi orvosi praxisoknak a sokkal aktívabb bevonására lenne szükség a pszichiátriai páciensek kiszűrésébe és ellátásába. Tehát már, hogy ott a házi orvos jelezné azt, hogy itt valami olyan kezelendő pszichés tünet van. És ugye nagyon jó a gondolat, de bennem rögtön az merült föl, hogy ma az öngyógyítás korát éljük. Tehát sokszor már az orvos nézi idézőjelben hülyének a páciens, ha mond valamit, és ő saját maga az internet által elkezdi magát gyógyítani. Szóval jó a fölvetés, csak nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható ma.
Nem új fölvetés ez. Szerintem ez két különböző kérdés. Ugye az, hogy a házi orvossával kinek milyen a kapcsolata, az azért olyan nagyon sokat nem változott az évek alatt. Tehát én nekem ez a tapasztalatom, hogy azért a legtöbb esetben a házi orvos képes kialakítani bizalmi kapcsolatot a pácienseivel, mert hogy hát erről szól az egész történet, erre van felkészültsége, hogy a különböző problémák megoldásában együttműködjenek. És hogy ez a pszichés problémák esetén is szerintem így van. Az egy másik kérdés, hogy a média környezet hogyan hat ebben az esetben. Azt én szerencsésnek látom, hogyha ebben egy diskurzus tud kialakulni. Tehát, hogy nem kőbevésett törvényeket, meg elveket, meg igazságokat hangoztat valaki, hanem elfogadja, hogy egy dolgot különbözőképpen is lehet értelmezni. A házi orvosnak elemi érdeke az, hogy ő is részt vegyen ebben a diskurzusban. Tehát, hogy ne megkérdőjelezze mondjuk az internetről származó információt, hanem képes legyen mellé tenni azt, ami a saját része, és valahogyan közösen jussanak dőlőre, hogy a páciens konkrét problémájában mi lenne a járható út. Tehát egyoldalúság az, ami ebben nehéz, és hogyha ilyen egyeztethető, megbeszélhető problémakezelés válik lehetségessé, a sokkal kedvezőbb mindenki számára.
De ez ön szerint ma létezik?
Hát esetenként létezik.
De nem általános?
Általánosnak nem mondanám. Ugye ebben a COVID-ére ez nagyon betett, az tény, mert ugye nagyon redukálta a kommunikációt a házi orvosok és a páciensek között.
Bocsánat, hogy tehát azt mondom, ez ma is megvan. Tehát ma sok esetben a gyermekgyógyászat is úgy működik, hogy interneten keresztül, meg telefonon keresztül gyógyítunk.
Ugye nem történt meg a regeneráció azóta az egészségügyi rendszerben. Nagyon sok hiány van, és például ennek a kommunikációs módnak a regenerációja sem történt még meg. Az egyébként önmagában, hogy közvetített kommunikáció zajlik, tehát akár telefonon vagy interneten, ez önmagában nem hátrányos. Tehát ezt látjuk a pszichiátriában is, hogy nagyon sok kapacitás fel tud azáltal szabadulni, hogyha mondjuk e-mailes kommunikációt tudnak lebonyolítani a kezelő és a páciens, csak ugye ehhez kell egy kölcsönös bizalom, illetve a felkészültség, hogy értjük egymást akkor is, hogyha nem beszélgetünk személyesen, hanem e-mailben adjuk az információt, akkor is lehetünk bizalmasak.
Visszatérve az online pszichoterápiás osztályra, ez most már folyamatosan fog működni, vagy ennek van egy határideje, hogy eddig működött, és nem tovább?
Különböző elképzelések vannak. Most júniustól egy jelenléti részleg fog elindulni a pszichiátriai klinikán, ahol már az eredeti koncepció szerint esély van rá, hogy pszichoterápiás rendszerben tudják kezelni a betegeket. Ugye ennek szükség van egy felfutási időre, tehát az, hogy ez ténylegesen milyen kapacitással, kellő számú szakember részvételével tud-e működni, ez ugye még a jövő kérdése. Az kedvező változat lenne, hogyha az online ellátás és a jelenléti osztály működése szervesen kapcsolódna, mert a jelenléti osztályon ugye mindenképpen szűkösebb a kapacitás, és az idő határ is jobban behatárolt, viszont a terápiás folyamatnak a folytatása az online osztályos rendszerben ez kimondottan kedvező lenne. Ami ezt indokolja, az az elérhetőség, tehát hogy sokkal inkább hozzáférhető az online terápia nagyon sok ember számára, aki például dolgozik és részállásban meg tudná tartani a munkáját, hogyha ebben vesz részt. Az ő számukra kimondottan kedvező az, hogyha ez az online forma továbbra is elérhető.
Tehát magyarán önök inkább akkor a idézőjelben bővítés mellett vannak. Tehát, hogy menjen is tovább, meg mondjuk esetleg
igen,
lehetne ezt bővíteni.
Hát, szakmailag mindenképpen ez volna az indokolt.
És erre van lehetőség? Tehát van ígéret, hogy igen, ez folytatódhat?
Ugye ez azon is múlik, hogy mennyire lehet a finanszírozási kapacitás biztosítani. Ugye ez egy szemléleti kérdés.
Igen.
Hát minél inkább ez az online pszichoterápia bekerül a köztudatba, annál inkább hajlamos aztán az egészségügy is elfogadni, hogy itt tényleges terápia zajlik, és így a finanszírozást is biztosítani hozzá. Mert ugye jelenleg telemedicinális finanszírozásban vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag csekély összeg az, amivel a TB ezt támogatja. Abból kiindulva, hogy általában ez a telemedicinás ellátás azt szokta jelenteni, hogy egy pár perces telefonos konzultáció. Tehát itt sokkal többről van szó.
De egyébként a szakma ezt elfogadottnak tartja? Tehát például a pszichoterápia esetében? Tehát ezt támogatja a szakma, hogy igen, ennek van létjogosultsága, és ez országos szinten mindenhol kellene? Vagy megosztott a szakma?
A pszichoterápiás szakma azt gondolom, hogy elég egyértelmű állást foglalt amellett, hogy van létjogosultsága ennek az online elrendezésnek. Ezen dolgozik is, hogy szakmailag minél megalapozottabb legyen, és a különböző szempontjai a módszernek magának is minél tudatosabbak lehessenek, és ne kényszerpálya legyen, hanem egy tudatos vállalás. Nagyon sok szakembernek van már saját tapasztalata erről, tehát azt gondolom, hogy ez elfogadott a szakmán belül. Az, hogy a tényleges hatásai hogyan vannak, ugye ez egy hosszabb, tehát az egy évtizedes projekt, kutatási feladat, hogy ezek a helyére kerülhessenek.